A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet útmutatónkban kijelöltek számunkra, valamint reformációi sorozatunk alap igéje, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 13. fejezetében, a 22. verstől a következőképpen. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított Jézus. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az elkövetkezendő napokban reformációi sorozatunk témája az a lutheri mondat, melyet a Worthy Birodalmi Nagygyűlésen mondott 1521. április 18-án tartott védébeszédében Luther Márton, ellenszegülve az akkori német-római császár 5. Károly rendelkezésének, megtagadta tanainak visszavonását. Akkor hangzott el ez a kijelentés: itt állok, másként nem tehetek. Nagyon komoly politikai és egyházpolitikai nyomás alatt volt Luther, akit, ha kellett, fenyegettek, zsaroltak, olykor nyájasan, olykor keményen próbáltak jobb belátásra bírni, hogy vonja vissza kijelentéseit. Döntés elé állították, vagy visszavonja, vagy súlyos következményei lesznek, és akkor azt mondta, idézem: amíg a szentírással vagy világos éjszokokkal meg nem győznek engem, lelkiismeretemben kötve vagyok a szentíráshoz. Visszavonni nem tudok, de nem is akarok semmit, mert sem nem barátságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Luther dönthetett volna úgy az utolsó pillanatban is, hogy visszavon mindent, mondván: minek ez a sok herce-hurca, minek tegye ki magát ennek az állandó zaklatásnak, atrocitásnak. De kapott Luther annyi bátorságot Istentől, annyi erőt, volt annyi felülről az Úrtól jött bölcsessége, hogy nem engedett semmilyen nyomásnak, mert hű akart maradni az Úrhoz, és hű akart maradni a Szentíráshoz. Ebben a döntésében segítette az Úr, mellette állt. Azonban, ahogy a téma összeállítója szerkesztette a sorozatot, nem kijelentő módként, hanem kérdő módba helyezte ezt a lutheri kijelentést: itt állok, másként nem tehetek. Ezzel is érzékeltetve, hogy Luther életében is, de mindannyiunk életében is számtalan döntés van, amely kihathat az egész életünkre, vagy akár a történelemre is. Luther olyan döntést hozott, amely megváltoztatta az egyház történelmet. A Szentírásban sok olyan történetet olvashatunk, amely megváltoztatta a történelemnek a folyását, mert amikor döntés elé kellett állniuk, akkor nem az Isten szerinti szempontokat vették figyelembe. Két negatív és két pozitív példát hadd említsek, két negatív, amikor emberi szempontok kerültek előtérbe, és két pozitív példát, amikor az Atya akaratát keresték. Az első, talán mondhatom, hogy a legtragikusabb döntés az ember életében, az emberiség életében, amikor a sátán olyan körmönfont módon tette fel a kérdést, hogy az ember pedig el lett neki mondva érthetően, bedőlt ennek a hazug kérdésnek. Isten azt mondta, idézem, 1 Mózes 2.16-17-et, és parancsolta az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. És amikor döntés elé kellett állni, akkor arról olvashatunk, idézem tovább a történetet, a 3. fejezet 1. verséből, a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Szándékosan húztam alá, talán látták a testvérek, hogy egyetlen egy betűt hazudott az ördög, de ez az egyetlen egy betű elég volt ahhoz, hogy megtévessze, és amikor döntés elé kellett, hogy álljon az ember, akkor beleesett ebbe a csapdába, mert amikor Isten azt mondta, hogy a kert egy fájáról ne egyetek, a sátán pedig azt mondta, hogy a kert egy fájáról se egyetek, akkor ezzel az egyetlen egy betűvel olyan helyzetet idézett elő, amelyben tulajdonképpen az ember rosszul döntött. Olyan döntést hoztak, amely kihatott az emberiségre. Mert ebben a döntési helyzetben sem Éva, sem Ádám nem az Úr által mondottakra hagyatkozott, hanem engedett a kívánságnak, érzéseinek, engedetlen lett. És ahogy olvassuk az igében, hadd olvassam tovább, és látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és az is evett. Olyan döntést hoztak, amelynek súlyos következményeit a mai napig hordozza az emberiség. Miért? Mert nem Istenre figyeltek, nem vették komolyan az Úr intő és figyelmeztető szavát, amikor azt mondta, hogy arról az egy fáról ne egyetek. Aztán olvashatunk Ábrahámról is, aki szintén döntés elé kellett, hogy álljon, és rossz döntésével súlyos következményt akasztott az emberiség nyakába. Isten azt az ígéretet tette, hadd idézem 1 Mózes 15-öt, de Ábrám ezt mondta, ó Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm. Elmekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Isten ígéretet tett. Ebben az ígéretben hinni és bíznia kellett volna Ábrámnak, mert Isten mondta. Mert amit Isten mond, az mindig garancia. Ahogy tegnap is hallottuk, hogy Isten nem beszél a levegőbe, hanem amit ő megígér, az úgy is van. Száraj, azaz Sára, azonban döntés elé állította Ábrahámot, és nem arra figyelt, amit az Úr mondott és ígért, hanem arra, amivel a felesége megvezette, és Ábrám is döntés elé állt. Idézem 1 Mózes 16-ot. Száraj, Ábrám felesége nem szült Ábrámnak gyermeket, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leánya, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak, íme az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Száraj szavára. nem véletlenül húztam alá, szintén az előzőben is, és a mostani ígében is, amit idéztem. Mert az előzőben azt mondja, ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Így szól az Úr. Ebben a történetben pedig mit olvasunk? És hallgatott Abrám Száraj szavára, mert Száraj ezt mondta Abrámnak. Döntés elé állt, Isten is mondott valamit, Sára, azaz Szára is mondott valamit, és a döntést meghozta Abrám, nem hallgatott Istenre, hanem a feleségére, Sárára hallgatott. Izmael születése aztán pedig kihatott az egész világtörténelemre, így jellemzi az Úr a történteket, az elhibázott döntést, hadd idézem 1 Mózes 16-ot, Szilaj ember lesz ez. Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. És a rossz döntés óta látjuk, hogy milyen konfliktusok vannak a világtörténelemben, és ennek a konfliktusnak a gyümölcseit látjuk ma is, 2021-ben, több ezer év múltával is. De láthatunk jó döntéseket is a Bibliában, amikor valaki engedelmeskedik az Úr szavának, hogy annak milyen áldásai vannak. Amikor dönteni kell, és enged Istennek, azon áldás van. Isten látta, hogy mennyire elhatalmasodik a gonoszság, az ember szívének minden szándéka gonosz, ezért megszomorodott a szívében, ahogy olvassuk 1 Mózes 6-ban. Isten ezt mondta Noénak, aki fedhetetlen ember volt, hadd idézzem, Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vont be kívül belül szurokkal. Noé meg is tett mindent. Úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki. Noé döntési helyzetben volt, hogy vagy engedelmeskedik, vagy engedetlen lesz. Vagy enged az emberi nyomásnak, hiszen biztos, hogy a környezetében rengetegen nevettek rajta, kigúnyolták, hogy megőrült ez az ember, hogy bárkát épít, és közben az emberek ettek, ittak, házasodtak. Noé pedig engedelmeskedik az Úr szavának, döntés elé állt, megépíti, vagy inkább enged az emberi gúnyolódásnak és nyomásnak, és nemet mond Istennek. A jó döntésnek az lett a következménye, hogy életben maradt. Ahogy olvassuk 1 Mózes 7-ben, minden meghalt, aminek az orrában élet lehellete volt, ami a szárazföldön élt. Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. Dönthetett volna így is, dönthetett volna úgy is, de jó döntésével az Úr világtörténelmet írt. És az utolsó példa, ami a világra legnagyobb hatással lett, amikor az atya elküldte egyszülött fiát ebbe a világba, és a fiú engedett az atya kérésének. Jézus erről a döntésről így beszél a János evangéliumában, hadd idézzem. A 10. fejezetből. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Megpróbálom, és nyilván ezt csak azért merem megtenni, mert a fantáziámat elengedem, megpróbálom elképzelni, hogy hogyan történhetett, amikor ott volt az atya, ott volt a fiú, beszélgettek arról, hogy hogyan lehetne az emberiséget megmenteni. Aztán az atya azt mondja, hogy elküldelek téged a világba. Jézus nagyon jól tudta, hogy mi vár rá. Tudta, hogy emberek kezébe fog adatni. Tudta azt, hogy ki fogják gúnyolni, hogy le fogják köbdösni, hogy keresztre fogják feszíteni, hogy mindenki elpártol tőle, hogy egyedül marad, még a sajátjai, az övéi és a tanítványai is elhagyják. Jézus nagyon jól tudta, hogy mit vállal. Döntés elé lett állítva. És akkor is döntés elé lett állítva, amikor ott volt a keresztfán, és azt mondták neki az őt gúnyolódók, szállj le a keresztről! És Jézus ott maradt a kereszten. Miért? Mert az atyának engedelmeskedett. És ennek a döntésnek az lett az eredménye, aki önként adta az életét oda, pedig neki lett volna arra hatalma, hogy ebben a döntésben nemet mondjon, de szeretete az ember iránt és engedelmessége az atya iránt nagyobb és erősebb volt. Ha nem úgy döntött volna, akkor, drága testvérek, menthetetlenek lennénk. Menthetetlenek. A golgotai halál történelmet írt az emberiség számára. Ennek a drága Jézusnak a haláláról, feltámadásáról, tanításáról beszélhetünk, tehetünk bizonyságot, és ezek a példák az ember döntéseinek súlyosságáról, következményeiről tesznek bizonyságot. Ahogy akkor Luther Márton 1521-ben, de mondhatjuk azt, hogy 1517-ben azt tudta mondani, hogy itt állok, másként nem tehetjük. Tehetjük fel kérdésként, hogy itt állok, másként nem tehetek? Mert megtehette volna Luther, hogy nem szegezi ki azt a 95 tételt. Mert megtehette volna, hogy azon a birodalmi gyűlésen visszavonja a tanait, a kijelentéseit. De Isten őt használta arra, hogy Isten megváltoztassa a világ történelmet. Itt állok, másként nem tehetek. Hangzott el ez a mondat. Csak nagyon halkan zárójelbe teszem, mert én is ma szembesültem ezzel, mikor jobban utána néztem, hogy ez a mondat állítólag nem az ő szájából származik. De elhangzott állítólag ezen a gyűlésen. Nem tudom, nem voltam ott, szakértők ezt is mondják, azt is mondják. A lényeg, hogy Luther döntés elé állt, és engedett az Úr szavának. Mert Isten át akarta írni az emberiség történelmét. Az a példázat, amiről Jézus Krisztus beszél itt a Lukács evangéliumában, szintén egy döntési helyzetet tár elénk. Jézus Krisztus mindig döntés elé állítja az embert, és az ember életében Jézus válasz út elé állítja. Ha megnézzük a párhuzamos úgynevezett szinoptikus evangéliumokat, akkor Máté evangéliumában sokkal inkább egy csokorba vannak a hegyi beszédben a döntési helyzetek. Talán az egyik legkiélezettebb döntési helyzet, válaszút, amikor azt mondja Jézus, idézem Máté 6.24-et, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Jézus Krisztus válaszút elé állítja az embert, amivel döntési helyzetbe kerül. Nem lehet két úrnak szolgálni, Istennek és a mammonnak is. Nem lehet járni egyszerre a keskeny úton és a széles úton, nem lehet egyszerre a szoros kapun is és a keskeny kapun is átmenni, nem lehet egyszerre az ember, gondolva Jézus szavára a jelenése könyvéből, hideg is, forró is. Nem lehet. A döntés létkérdés, mert döntés nélkül az ember csak sodródik a tömeggel együtt a pusztulásba. A sokak által ismert kép jut eszembe, ami jól kifejezi a szoros és a keskeny kapu, a keskeny út és a széles út példázatát. A széles utat nem kell keresni, mert mindannyian arra születünk rá. Ezt elhisszük, nem hisszük. Tudomásul vesszük, vagy nem vesszük tudomásul, mindannyian erre születünk rá. Az első döntéssel, amiről beszéltem az elején, ahogy Ádám és Éva döntése kihatott az emberiségre, azt jelenti és azt eredményezte, hogy a széles útra született attól kezdve minden ember, te is, meg én is. A döntő létkérdés, hogy szeretnél-e irányt és utat váltani. Ez a döntő kérdés. Jézus ezzel döntéseli akarja állítani az embert és az emberiséget, hogy akarsz-e irányt és akarsz-e utat váltani. A szomorú valóság, hogy a pusztulásba, a kárhozatba vezető úton sokan járnak, azon a széles kapun sokan mennek át. Amikor megszületik az ember, játszva egy picit a képpel és a szavakkal, amikor megszületik az ember, a keskeny szülőcsatornán át a széles útra születik. És a döntés az, hogy szeretnénk-e továbbra is Jézus nélkül a széles úton menni, vagy szeretnénk-e a keskeny úton Jézussal járni. Hogy valamely út az életre visz, az nem attól függ, hogy sokan járnak-e rajta. És ezt hangsúlyozni kell. Ha megnézzük a képet, jól illusztrálja, hogy milyen kevesen járnak a keskeny úton, és milyen tömeg van a széles úton. Milyen kevesen vannak azok, akik mernek és mertek dönteni Jézus mellett. Akik nem azt nézik, hogy miről kell lemondaniuk, hanem azt, hogy mit nyerhetnek Jézussal. Ahogy Luther Márton sem azt nézte, hogy mit veszít azzal, ha nem vonja vissza a tételeit, hanem azt nézte, hogy mit mond Jézus, mire hívta el, és ha ő ezt mondja, ezt tanítja, akkor nem mondhat mást. Akkor sem, ha ezzel egyedül marad, akkor sem, ha a tömeg mást mond, vagy mást hirdet. Az elmúlt hónapokban sokat volt téma a korábbi finn belügyminiszter, Päivi Räsänen, aki azt mondta a napokban, idézem őt, nem gondoltam volna, hogy hazámban azért emelnek ellenem vádat, mert bibliai igét idézek. 6 évet kértek most erre az asszonyra. Mert ki merte írni a római levél első fejezetéből a 26.-28. verset? Vagy az elmúlt hónapokban sok cikket írtak Olaf Lázár evangélikus lelkipásztorról, aki felmerte vállalni, hogy a Bibliában olvasható természetes rendről prédikáljon és felemelje a szavát a meleg és a gender lobby ellen. És kik voltak ellene? Nem csupán a meleg és gender lobbisták, hanem még a saját egyháza is elhatárolódott tőle. Az ilyen egyházi emberek ültek ott a Wormsi gyűlésen, vádolták be Luthert is, és ezek az emberek határolódnak el, meg jelentik fel a mai lutheri lelkületű embereket, akik azt mondják, hogy itt állok és másként nem tehetek. Mert a Szentírás fogjai és a lelki ismeretük a Szentíráshoz van kötve. És ezek az emberek átkozták akkor Luthert, és ezek a lelkületű, széles úton járó emberek átkozzák ki ma is azokat, akik mernek dönteni és felvállalják a döntéseiket, a döntéseik súlyát, nem mérlegelik és vállalják döntéseiknek a következményeit. Ha kell, vállalják az ítéletet, ha kell, vállalják, hogy Luther vállalta az átkot, a kiátkozást, az átokbullát, ahogy kell, akkor vállalják a börtönt, a meghurcoltatást. Mert ma is vannak ilyen Wormsi birodalmi gyűlések, és ma is vannak ilyen lelkületű emberek, és az egyházban is ott vannak ezek a lelkületű emberek, akik ki akarják átkozni, el akarják lehetetleníteni, ahogy tegnap éppen a prédikációs alapigében Amaciá főpapról is beszéltem. Az ilyen lelkületű emberek ott vannak ma is, a modern 21. századi birodalmi gyűlésen, és ki akarják átkozni ezeket az embereket. Igen, mert ezek az emberek nem tudnak mást mondani, csak annyit, itt állok és másképp nem tehetek. És azok az emberek is, akik átkot szórnak, azok is, csak ők kérdőjellel teszik fel. Itt állok, másként nem tehetek? Hát persze, hogy nem, mert ki vannak szolgáltatva a hatalomnak, és hajbókolnak, és lehetne sorolni, hogy kinek a vizére, malmára hajtják a vizet. Ezek az emberek átkozták akkor Luthert, és ezek a lelkületű széles úton járó emberek átkozzák ki ma is azokat, akik mernek dönteni. Nem Lutherhez szeretném ezeket az embereket hasonlítani, ne értsétek félre. Mert ezek az emberek talán világtörténelmet nem írnak. Nem is azzal a céllal vállalják fel a döntéseiket, hanem egyszerűen abból az okból, hogy szeretnének hűségesek maradni az Úrhoz, és szeretnének hűségesek maradni az igéhez, mert engedelmesek szeretnének lenni. Mert látjátok, milyen döntési helyzetek vannak, ahogy Ábrahám döntési helyzetben volt, és engedett az emberi szónak. Ugyanúgy ott van Noé, ő engedett az isteni szónak. Két döntés. Ezek az emberek nem világtörténelmet akarnak írni. Nem is az a céljuk. Nekem se, nekünk se ez legyen a célunk. Hanem az legyen, hogy szeretnénk engedelmesek lenni az Úrnak. Szeretnénk hűek maradni az igéhez. Tudjátok, az a baj, hogy az igét már annyira kicsavarják, az a baj, hogy az igét már nem tekintélyként tekintik az életükben. A Biblia kritika annyira szétszincálta az igét, hogy ezért nem is építik az igére az életüket. Jézus Krisztus döntés elé állít a mindennapokban is. De ami igazán fontos, az életünk legnagyobb döntése, hogy életünket vele vagy nélküle szeretnénk-e folytatni, mert döntésünknek súlyos következményei vannak a mindennapokra nézve is, és az életünk végére nézve is. És ez az, amit hangsúlyozni kell, hogy amikor Jézus döntés elé állít, akkor azért állít döntés elé, mert látja, hogy nélküle menthetetlenek vagyunk. Döntés elé állít, hogy vele vagy nélküle. Nehogy a végén azt a súlyos mondatot kelljen majd hallanunk Jézus szájából, idézem, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem, mindnyájan ti gonosztevők. Itt állok, másként nem tehetek, felvállalva Jézus Krisztust, döntve, követve és elfogadva őt, vagy döntésképtelen vagyok-e, ami szintén egy döntés, itt állok, másként nem tehetek. Adja az Úr, hogy amikor döntés elé kell állnunk, ne hezitáljunk, hanem lássuk meg, Jézus milyen döntést hozott értem, meg érted, hogy amikor válaszút elé állunk, akkor jól tudjunk dönteni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, hálásak vagyunk a Te igédnek, azért, hogy igédben szólsz hozzánk, döntés elé állítasz. A világ történelemben annyi embernek kellett megküzdeni ezekkel a döntésekkel, és hányan vannak azok, akik nem egyszerűen nélküled élték az életüket, hanem nélküled is fejezték be. És az ember szíve megszakad, és Urunk, mi azért hirdetjük az evangéliumot, azért engedünk a döntés elé állításnak, és Urunk, hisszük, hogy Te szeretnél bennünket is felhasználni abban, hogy hirdessük a válaszút, hirdessük a döntés elé állítás helyzetét. Mert szeretnénk, hogyha minél többen azt a szót és azt a mondatot hallanák, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te atyádnak örömébe. Urunk, add, hogy komolyan tudjuk venni mindazt, amit te mondasz. Amen.